Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
A sötétségben egy idő után annyira jól tudjuk, hogy mit, hogyan lehet csinálni, hogy még magunkkal is elhitetjük azt, hogy minden rendben van, minden biztonságos, és nem is látszik rajtunk sokszor, meg magunk előtt sem vagyunk hajlandóak felfedni azt, hogy igenis ide világosság kellene.
A világosság és a sötétség megtapasztalása, váltakozása látható és belső világunkban egyaránt mindennapi megélésünk. Milyen jelentőséggel bír a világosság a lelki életünkben? A Lélekhangoló evangélikus műsor szól, benne Jorsics Attila teológussal beszélgetünk. Műsorunkban másodikként pedig egy fiatal ember, Gábriel Marcell szól az ő történetéről. Alapvetően a témája a beszélgetésünknek a sötétség és a világosság lesz, ennek a szerepe az emberi életben. Értsük ezt főként lelki szempontból. Azzal kezdeném, hogy számodra mit jelent a világosság a lelki életedben, hogyan lépett be oda Jézus?
Az én megtérésem a tinédzser koromra tehető. Talán az érdekesség ebben az, hogy én teljesen vallástalan családban nőttem fel, nem is voltam megkeresztelve gyerekkoromban, semmiféle gyülekezethez nem volt egyáltalán közöm, én elkezdtem olvasgatni a Szentírást, mert érdekelt. És ez a mai témánkhoz még passzol is, mert én tényleg ezt a világosságot kerestem. Semmit nem tudtam a Bibliáról, annyira vakon voltam a Bibliával kapcsolatban, hogy Új Szövetséget kezdtem el olvasni, és amikor Máté evangélium a véget ért, akkor csodálkoztam, hogy Márknál miért kezdődik előről az egész. Én olvasgattam előtte mindenféle egyéb ilyen vallási könyveket, akkoriban nagyon menők voltak az ilyen mindenféle ezoterikus irodalmak, de bevallom őszintén mindegyikből az hallatszódott ki számomra, hogy tök jó, valaki kitalált erre egy magyarázatot, de nem stimmel. Azt tudom mondani, hogy az Úristen volt az, aki meggyőzött a Biblia igazságáról, de azt nem tudnám pontosan megfogalmazni, hogy a Szentírásban mi fogott meg igazán, így tárgyilag, de egyszerűen valahogy éreztem, hogy itt van valami. Ez érdekes. És számomra igaznak bizonyult. Gyakorlatilag, amikor az evangéliumokat elolvastam, elkezdtem gyülekezetet keresni, így keveredtem el a helyi evangélikus gyülekezetbe, ahol aztán az ifjúsági közösségbe kezdtem el járni Győrbe, és így kezdődött az én hívő utam.
Jézus számodra válaszokat adott akkor? Vagy miben jelentkezett az ő bevilágító fénye a te életedben?
Éreztem, hogy most egy kicsit olyan Matrixos lesz, mint a Matrix című filmben, hogy valami nem stimmel a világgal. És nekem az Új Szövetségből az első olyan élményem, amire vissza tudok emlékezni, az volt, hogy olvastam a hegyi beszédet, és egy dologban biztos voltam abban, hogy hoppá, baj van, bűnös vagyok. És hogy ennek a lényeg az, hogy én távol vagyok az Istentől. Nem élek az Isten világosságában. És elkezdtem imádkozni. És még arra is emlékszem konkrétan, hogy úgy, hogy Istenem, ha egyáltalán vagy. És az Úristen a további szentírás olvasásaimon keresztül a gyülekezeti tagok által úgy vezetett, hogy egyre többet és többet tudtam meg róla. Csak egy Új Szövetségem volt, utána vásároltam egy teljes Bibliát, többször elolvastam, és a mai napig egyébként a szentírás adja a hitfejlődésemnek az alapját.
A teológiával is azért kezdtél el foglalkozni, mert még továbbra is érdekelt mindez, és újabb kérdéseid lettek?
Igen, teológiára is úgy jelentkeztem, hogy egyetlen dolog hajtott, hogy minél jobban megismerjem az Istent. Ennyi. Nem volt igazán lelkészi elhívásom, semmi ilyesmi. Sőt, olyannyira, hogy először a levelezőn elvégeztem a hittanszakot, és akkor úgy döntöttem, hogy ez nekem még kevés, és akkor átmentem nappali teológiára, és elvégeztem a nappali teológus szakot is az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. és azóta is, mert nem ez a munkám, de mondhatom, hogy a teológia a, hát csúnyább szóval hobbim, szebb szóval szenvedélyem.
Hogyha körültekintünk a világban, és te teológusként tekintesz az emberekre magad körül, mit gondolsz, hogy mi ez a vágy lelki és fizikai szempontból is a fényre, a világosságra?
Az ember testileg és lelkileg is a világosságra van teremtve. Kezdjük a testnél. A körülöttünk levő világnak az információit kb. 80%-ban, ha jól tudom, a látásból nyerjük. És ez egyből ki is derül, hogyha valaki sötétségbe kerül, vagy valami olyan helyen, ahol nem kialszanak a fények, akkor nem érezzük jól magunkat. Akkor hirtelen elkezdünk botorkálni, nem érezzük magunkat biztonságban. Egyszerűen úgy vannak az érzékeink is kialakítva, hogy nekünk a világosságban jó. És ez már nagyon régóta az embernek egy ilyen alaptapasztalata, hogy ami a sötétben van, és sötétben motoszkál, az mindig valami zűrt akar csinálni, és akkor attól félni kell. És lelkileg is a világosságra vagyunk teremtve, Istennel való kapcsolatra. Valójában az ember akkor tud kiteljesedni, akkor tud boldog lenni, amikor lelkileg is a világosságban él. És ezt a világosságot Isten tudja megadni. Érdekes, hogy a Szentírásban már az elején a Teremtés könyvében azt látjuk, hogy Istent a világossággal azonosítja a Szentírás. Amikor megteremti Isten a világot, a teremtési aktusnak az első szava az, hogy legyen világosság. És akkor lesz világosság, és elkezdi a teremtést. És csak a negyedik napon jelenik meg a nap, de akkor már világosság van, mert ahol Isten jelen van, ott világosság van. És az ember is ebben a világosságban, az Isten jelenlétében van megteremtve, és erre a világosságra van teremtve. Ha sötétbe kerülünk, akkor valójában lelkileg sem érezzük magunkat jól. A bűn hozta be ezt a bizonyos sötétséget az életünkbe, és nyilván felmerül az emberben a kérdés, hogy akkor, ha ilyen világosságra vagyunk teremtve, akkor hogyan lehet az ember életében egyáltalán bűn? Akkor hogyan beszélhetünk arról, hogy az emberek takargatják a bűneiket, meg nem akarnak Istenhez menni, miközben ő a világosság? A keresztény egyházak egyöntetően tanítják, hogy az ember egy bűnös állapotban van az eredendő vagy áteredő bűn által. Ez többek között azt jelenti, hogy az Istentől elszakadtunk, ebben az elszakadt állapotunkban hajlamosak vagyunk a bűnt cselekedni. És ez az, amit az életünkben a sötétséget jelenti. Az a gond, hogy az ember, amikor Isten világosságára megy, akkor az kellemetlen. Ma már talán nem ilyenek a mozik, gyerekkorom mozis élményei közé tartozik az, hogy kis dunántúli faluban laktunk, volt ott egy mozi, és teljes sötétség volt, és levetítették a filmet, és akkor egy oldalsó ajtókon lehetett kimenni, és kicsapták az ajtókat, és irgalmatlan fény bejött, és akkor vagy fél percig, vagy egy percig nem láttunk semmit. És ilyen az, amikor az Úristen bevilágít azokra a területekre az ember életében, amik sötétségben vannak. Először nem kellemes találkozni azzal, hogy én, aki úgy alapvetően fantasztikus és hibátlan, mégsem fantasztikus és hibátlan, mert az Úristen rávilágít a problémákra és rávilágít a bűnökre. És ezért az emberek szeretik ezt takargatni. Mindannyian szeretjük ezt takargatni.
Sőt, nehéz esetleg hallgatni bizonyos hallgatóknak, hogy kimondjuk mindenkire ezt, hogy ez így igaz.
Igen, pedig ez így van. Van egy nagyon jó példám erre, hogy az emberek milyen jól meg tudják szokni a sötétséget. Egy régi ismerősöm, mondhatom barátom, aki teljesen vak volt, egy idős otthonban lakott, és ott lakott már jó pár éve, és nagyon jól kiismerte magát. Mindenféle bot és egyéb dolgok nélkül járkált össze-vissza, és egyszerűen nem lehetett rajta észrevenni, hogy nem lát. És egyszer jöttek villanyszerelők valamit szerelgetni, és akkor felállítottak egy létrát a folyosó közepére, és ő jött, és neki ment. És akkor szegény szerelő majdnem tényleg leesett a létráról, és indulatból rá kiabált, hogy vak vagy. És mondta, hogy igen. El is szégyelte magát a szerelő, de nem lett belőle gond, mert ezért volt ott humorérzék. De ilyen helyzetben élünk. Annyira jól kiismerjük magunkat a sötétségben egy idő után, annyira jól tudjuk, hogy mit, hogyan lehet csinálni, hogy még magunkkal is elhitetjük azt, hogy minden oké, minden rendben van, minden biztonságos, és nem is látszik rajtunk sokszor, meg magunk előtt sem vagyunk hajlandóak felfedni azt, hogy igenis ide világosság kellene. És amikor az Isten fénye tényleg bevilágít, akkor látjuk meg, hogy mennyi minden gond van az életünkben. Jönnek azok a pillanatok, amikor az Úristen be tud oda világítani, és akkor látjuk meg, hogy a világunkban még sincsen rendben minden, és akkor ott helyre kellene tenni a dolgokat. És ezt viszont csak az Isten világosságánál lehet meglátni, és csak az Isten világosságánál lehet megtenni.
Vigasztalás forrása, csak te vagy én Jézusom, békét szomjazó lelkünket, te vezérled jó úton. Ó, világ, oly szép napom, hogyha bánat terhenyom, fordítsd felém szent orcádat. Fény öröm csak tőled árad.
Mit gondolsz a babonákról? Hogy az ember hajlamos arra, hogy ne éppen Istennél keresse. Ahogy mondjuk te mondtad, hogy Isten felé fordultál, ott kerestél, a Szentírást kezdted olvasni, ne ott keresse a válaszokat, hanem úgy a sötétben tapogatózva, amit hát a babonaság témaköre le is fed.
Igen, ez egy érdekes dolog, mert az ember nyitott a végtelenre. Tény, hogy a világnak nincs egy olyan pontja, ahol ne alakult volna ki valamiféle vallás. És amikor babonás embereket látok, akkor engem elsősorban nem az borít ki, hogy ó, most miért kell, nem tudom, az asztalon lekopogni valamit, meg nem tudom, nem átmenni a létre alatt, hanem számomra pont azt mutatja, hogy ezek az emberek, akik ilyeneket csinálnak, azok tudatalatt tisztában vannak azzal, hogy az élet az ennél több, mint amit látnak, és több annál, amit ők befolyásolni tudnak. És most egy picit tegyük félre azt, hogy nyilván ők most nem Istenre gondolnak ilyenkor, amikor valamit lekopognak, de azt mutatja számunkra, és szerintem ez minden keresztény számára bármi furcsán is hangzik, biztatónak kell, hogy legyen, hogy az emberek tömegei tisztában vannak azzal, hogy az életünknek van egy olyan szegmense, amit ők nem tudnak irányítani. És emögött van valamiféle láthatatlan erő, amit ők megpróbálnak különféle praktikákkal befolyásolni. A nagy kérdés szerintem az ilyenkor, hogy hogyan lehet nekik megmutatni azt, hogy ez nem egy személytelen erő, hanem egy szerető Isten, aki áll a dolgok mögött, és nem a lekopogás számít neki, hanem az, hogy végre valaki azt mondja neki, hogy Istenem, és akkor már is ott van, és már is segít, és már is velünk van.
Szerinted léteznek keresztény babonák?
Léteznek, egészen biztos, hogy léteznek. Onnan közelíteném meg, hogy léteznek olyan keresztény hiedelmek, amik még nem is arról van szó, hogy nem igazak, hanem ami néhány embernek beválik, ezt megpróbálják ilyen általánosság globálissá tenni. Tudom, hogy ez nem pontosan a babonának a definíciója, de például attól Jézus nem fogja inkább teljesíteni az imádságunkat, hogy a végén nem azt mondjuk, hogy ámen, hanem azt, hogy Jézus nevében ámen. Szerintem Jézus nagyon jól tudja, hogy valamit az ő nevében mondunk, vagy nem. Nem ettől fog függni a dolog.
Mondjuk, hogy az életünknek a legmélyebb pontja, amikor halálesettel találkozunk, illetve a halál a legszörnyűbb dolog, ami az emberrel történhet, ezzel egyetértesz-e? Az a legsötétebb óra-e? Illetve mit tudunk mondani a halálon túli megtapasztalásokról, arról, hogy valóban egy alagút végén levő fény lehet Isten?
Ez a fény az alagút végén dologhoz nem tudok hozzászólni, nem volt ilyen tapasztalásom. Halál közeli élmény úgy, ahogy megvolt, de az ennyire közeli nem. Szentírás alapján se lehet erről nagyon mit mondani. A halál az élet része, ami szintén ebből a bizonyos bűnös állapotból következik. Sőt, azt kell mondanom, hogy a halál az még jó is. Ez bármilyen furcsán hangzik. Ha nem lenne halál, testi halál, akkor megmaradnánk ebben a bűnös Istentől elszakadt állapotban. Mert a halál az, hogy lezárja a mi életünket, az itteni földi életünket, az attól függően, hogy Istenhez ragaszkodva, vagy Istentől elragaszkodva éltünk-e, nyilván, vezet el minket Istenhez, Isten ítélő széke elé. Gyakorlatilag muszáj meghalnunk ahhoz, hogy üdvösségre jussunk. De azt is merem mondani, hogy ennek senki nem örül. De a bűneset óta ez a kapu Isten országába, amin át kell lépnünk.
Milyennek gondolhatjuk azt az országot, amibe átlépünk, ha mondjuk hívő emberként megyünk oda Istenhez? A Jelenések könyve ír olyat, hogy ott nem lesz szükség napra, mert Isten lesz a világosság, és mindig ő fog fény lenni. Milyen reménységgel vár minket oda Isten, hogyha mi benne hittünk?
Isten országáról én sem tudok többet mondani, mint amennyit a Jelenések könyvében olvasunk, de bevallom, én ezzel annyira nem is szoktam foglalkozni, hogy mi lesz majd ott. Próbálok arra koncentrálni, hogy itt hogy éljünk, hogy éljek ahhoz, hogy Istennél kegyelmet találjak. Hát abban biztos vagyok, hogy nem lesz rossz. Nyilván az ember bekerül majd abba a végső világosságba, amire teremtetett, de abban is biztos vagyok, hogy ezt el sem tudjuk képzelni, hogy ez micsoda egy kiteljesedés lesz az ember számára.
Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek, szent teremtőjének, oldalmazónknak, kegyes éltetőnknek, gondviselőnknek. Add, hogy meglássuk a világosságot, te szent ígézet, az egy igazságot, a Krisztus Jézus örök vigasságot és boldogságot.
A Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora szól, benne Jorsics Attila teológust kérdezem.
Amennyiben a keresztény hit, ha megjelenik az életünkben, akkor ott egy világosság gyúl, ezt mondhatjuk. Ennek továbbadása is olyasmi lehet, mint ahogy egy mécses a másiknak átadja a fényt. Ha lehet ilyen képet használni a misszióra, akkor szerinted mi ennek a legjobb módja továbbadni a hitet?
Beszélhetünk az ember végtelenre való nyitottságáról. És meséltem az elején az én saját személyes megtérésemet, ugyanide tudok visszakanyarodni. Nagyon sokszor mondjuk és halljuk, hogy milyen nehéz a misszió, milyen nehéz az embereket a mai világban megszólítani. És ez igaz, de akárhogy is nézzük, a korok változnak, de ez a fajta végtelenre való nyitottság, akár csak amit a babonás lekopogásból láthatunk, vagy akár az, hogy az emberek érzik, hogy valami nem stimmel a világban, valami űr van bennünk, amit rengetegféle dologgal próbálnak betölteni, és mindig van bennünk egy ilyen alapelégedetlenség, szerintem ezekre lehet alapozni. Szent Ágoston is beszélt már arról, hogy az ember alapvetően keresi Istent, és később még Bonhoeffernél is olvashatjuk azt, hogy lehet alapozni arra, hogy az emberek nyitottak Istenre, az emberek keresik Istent. És a misszió legjobb módja az, hogy ezt az Istent megmutatjuk nekik. Hogy lehet Istent legjobban megmutatni? Szerintem az ő igéjén keresztül. Én, akit eddig megismertem, és úgy ismertem meg, hogy Istenhez közeledett, hogy Istenhez tért, hogy Istenhez ragaszkodó ember volt, mindegyiktől én csak azt hallottam, hogy a Szentírás fogta meg. Az Isten szava fogta meg. A missziónak a legfontosabb feladata az Isten szavát terjeszteni. Tudom, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy hát ez már uncsi, meg már elmondtuk ezerszer. Jó, de akkor el kell mondani 1 millió egyszer is. Mindig ez volt az Istenhez térésnek az egyetlen útja, hogy az ember, aki vágyakozott Istenre, aki rádöbbent arra, hogy a saját látható, érzékelhető világán kívül is van valami más, az, amikor ezt meghallotta, az Isten szavát, akkor ez rezonált benne. A misszió elsődleges feladata és célja szerintem az, hogy Isten szavát a lehető legtöbb csatornán keresztül terjesszük.
Milyen akadályai lehetnek a missziónak?
A mai világban szerintem a legnagyobb akadály a zaj. Beszéltünk ugye a sötétség világosság kérdéséről, behoznék ide egy másik képet, a csend-zaj ellentétet. Szent Benedeknél olvastam, hogy a zaj felülről a csend épít. Valójában mindannyian tudjuk, hogy Istent a csendben lehet megtalálni. Isten a csendben tud rámutatni dolgokra. Csak a mai világban, ami tényleg nagyon nehéz, az, hogy nem vagyunk csendben, és nem tudunk csendben lenni. Egyre több olyan dologgal halmozzuk magunkat körbe, ami megakadályoz minket abban, hogy csendben legyünk. Minden pillanatban csinálunk valamit, minden pillanatban kommunikálunk, és fura mód az embereket zavarja is már a csend. És ez a keresztény embereknek is szerintem egy óriási probléma, hogy nincsenek csendben. Pedig csendben kell lenni ahhoz, hogy az Isten akaratát megértsük, csendben kell lenni ahhoz, hogy imádkozzunk, mert ezek a csendes helyzetek azok, csak hogy most már egy kis képzavart is behozzak, amikben a világosság megjelenhet. Tehát amikor Isten bevilágíthat az életünkbe. Hogyha most elképzeljük azt, hogy csak egy szobában rendet kell tenni, egy sötét szoba, amit mondjuk szimbolizál az életünk, vagy a napjaink, akkor ha napi 10 percet töltünk imádsággal, az körülbelül annyi világosság, mint hogyha egy vakúval naponta 2-3-szor bevillantanánk oda. Nem lehet rendesen kitakarítani, úgyhogy néha felvillantunk egy kis fényt. Ott föl kell kattintani a fényt, időt kell rászánni, és akkor tudunk kipucolni mindent. Ugyanúgy, ha Istenre figyelünk, nem lehet az, hogy csak az útmutatóból elolvassuk a reggel igét, aztán slusszpassz kész, viszont látásra, és akkor hónapokon keresztül ez a lelki táplálék. Ez épp arra elég, hogy az ember esetleg lelkileg, nem tudom, a minimumot tudja teljesíteni. Egyszerűen tényleg az a helyzet, hogy azt a körülöttünk levő óriási zajt, ezeket a zajforrásokat le kell állítani. Szerintem egy óriási nagy kifogás, keresés az, hogy azt mondjuk, hogy felgyorsult körülöttünk a világ. A saját világunkat nagyon sokszor tudjuk lassítani. Csak az akarat hiányzik.
Úgy képzelhetjük el azt a csendességet, amikor valami rendeződik bennünk, és ez a takarítás megkezdődhet Isten által az életünkben, hogy leülünk, és Istenre próbálunk figyelni, elmondani neki dolgokat, és közben jönnek képek, magunkra ismerünk helyzetekben, és akkor ezeket van lehetőségünk megbánni, például Isten előtt, vagy jönnek ötletek, hogy kivel, hogyan beszéljünk, mit csináljunk, tehát az életünket befolyásolja azután ez az Istennel töltött idő konkrétan?
Igen, az Istenre figyelés az egy olyan helyzet, egy olyan szituáció, amikor az Úristen segítségével tudunk változni. Az Istennel töltött időben, az Istenre figyelésben tudja az Úr megvilágosítani az életünknek gyakorlatilag minden egyes részét, már amit engedünk neki. A keresztény ember számára nagyon-nagyon fontos ez. Miért fontos az Isten jelenlétében lenni a keresztény embernek? Feltehetjük magunknak ezt a kérdést, az én is fel szoktam tenni, hogyha valaki már nem tudom, elolvasta 10-szer a Bibliát, miért kell ezzel még mindig foglalkozni? Pedig kell. Hogyan működik a Szentlélek? Jézus, amikor elment ebből a világból, mármint testileg, akkor azt mondta a tanítványainak, hogy elküldi a Szent Lelket, és ő majd eszetekbe juttatja nektek, amiket én mondtam. Így működik a Szentlélek. Tehát amiket a tanítványok hallottak Jézustól, azokat aktuális helyzetekben eszébe juttatja. És így működik a mi életünkben is. Időről időre, amikor Isten üzenni akar nekünk, vagy meg akar világosítani bizonyos kérdésekben, akkor a Szentírásnak a szavait, az ő szavait hozza elénk gondolatban, imádságban, Szentírás olvasás közben, bármikor, de hogyha az ige nincsen szó szerint mélyen beleégetve az életünkbe, ha nem olvassuk át ezerszer, akkor nem tud mire emlékeztetni. Szerintem nagyon fontos a gyakorló keresztények számára is, hogy folyamatosan olvassák a Bibliát. Még akkor is, ha már kívülről tudjuk az egészet, meg most már fejből idézzük, de akkor is, mert az Úristennek az első számú csatornája az emberek felé, mindannyiunk felé, mai napig az ige.
Hogyan láttad valakinek az életében, hogy oda betört Isten fénye, és változást hozott? Van ilyen történeted?
Másod nevében nem nagyon merek nyilatkozni, úgyhogy nem kértem ki a véleményüket. Láttam ilyeneket, persze, többfajta variációt. Ezzel kapcsolatban azt szeretném inkább aláhúzni, hogy ne alkossunk sablonokat. Ez szerintem nagyon fontos. Van olyan ismerősöm barátom, aki gyakorlatilag gyerekkora óta semmiféle látványos megtérési procedúrán nem ment keresztül, de hitben él. És persze ő is Krisztus megváltójának vallja, de nem tud mondani egy olyan pontot, amin ő neki átbillent volna az élete, mint például nekem. De van olyan ismerősöm is, aki nagyon látványosan, egy pillanat, naptárba följegyezve úgy tért meg, és ő is ugyanabban az állapotban van. Én inkább azt hangsúlyoznám ki, hogy ha van egy ember, aki megváltójának vallja Jézus Krisztust, és az ő útján jár, akkor nem érdemes azt feszegetni, hogy most milyen módon volt, vagy hogyan kell ennek történnie. Én amikor megtértem, akkor én például még nem is jártam gyülekezetbe. Nekem, amikor később beszéltek a megtérésről, akkor így mondtam, hogy hát jó, hát akkor ez nekem megvan. És voltak olyanok, akik egyébként nem hitték el, hogy én egy megtért hívő ember vagyok, hát most ez az én állapotomon semmit nem változtat. Hello, sziasztok, itt vagyok még több mint 20 év, és hát keresztény vagyok, szóval... Szóval az Úristennek a működése, meg az Úristennek a megújító munkája, az nagyon nem sablonos, én azt tapasztaltam.
Mivel bátorítanál olyan embert, akinek a félelme, hogy Isten őre haragszik pont a sötétsége, a benne levő titkolt vagy látható bűnök miatt, vagy a sok botlása miatt, vagy esetleg amiatt, hogy nem hallgat rá, nem tudott hozzá hűséges lenni, van, aki önostorozásra is hajlamos például. Hogyan lehet Isten haragjáról gondolkodni, és Isten lényéről helyes módon?
Nem egyszerű kérdés. Nyilván nem az önostorozásról beszélek, de aki aggódik Isten haragja miatt, az már jó úton jár. Mert ő benne legalább megvan az, hogy számol Istennel. És Istent Istennek tekinti. Ezzel kapcsolatban most hirtelen eszembe jutott Alexandriai Kürilosznak egy katekézise, ahol egy nagyon érdekes gondolatot mond az ítéletről. Azt a kérdést fejtegeti, hogy Isten valójában gonosz-e azzal, hogy amikor odajönnek elé az emberek, akkor elítéli őket, és ugye kárhozatra juttatja. És Kürilosz egy nagyon érdekes gondolatmenetet ír le. Arról szól, hogy valójában az utolsó ítéletben Isten tényleg olyan, mint a bíró, hogyha valaki elkövetett valami bűncselekményt, akkor nem a bíró a hibás azért, hogy ő börtönbe kerül. A bíró érzelmeitől, meg véleményétől teljesen független az ítélet. És ezen a vonalon indul el Kürilosz, és azt magyarázza, hogy valójában az utolsó ítélet mindig az ember akaratának a beteljesülése. Azt mondja, hogy az egész életünk során kinyilvánítjuk Istennel kapcsolatos szándékainkat. Vele akarunk élni, ő hozzá akarunk tartozni, vagy őt el akarjuk hessegetni az életünkből. És azt mondja Kürilosz, hogy az ítéletben nem történik semmi más, mint az ember egész életének Istenre való irányultsága, hát fixálódik, jobb szót erre nem tudok. Aki Istenre vágyott, az közel kerül hozzá, aki viszont előle inkább elmenekülni próbált, meg akart tőle szabadulni, az tényleg meg is szabadult tőle. Hogyha valaki aggódik Isten haragja miatt, akkor szerintem ez egy nagyon jó válasz neki, mert nem Isten haragja miatt kell aggódnunk, és nem azon kell aggódnunk, hogy Isten mit fog velünk tenni. Ő Jézus Krisztusban adott nekünk egy menekülési utat, a megváltást. Aki hisz ő benne, az nem veszik el, és Isten soha nem hazudik, tehát ha hiszel benne, ha ő utána vágyakozol, ha az életednek az irányultsága az, hogy Istenhez kerülj, akkor oda is fogsz kerülni. Aki az isteni megváltást örömmel fogadja, és Istentől ezt kéri, és ezért hálát ad, és ő hozzátér, az üdvözül. És teljesen mindegy, hogy a sátán mit sugdos jobbról-balról, hogy Isten haragszik rád, nem szeret téged, figyeljünk arra, amit Isten mond. És Isten azt mondja Jézus Krisztusban, hogy ha hiszel bennem, akkor örök életed van. És kinek higgyünk? Szerintem higgyünk Istennek.
Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Jézus Krisztusnak a világunkba érkezéséről szóló egyik profécia szavai fogalmaznak így a Szentírásban. Jorsics Attila teológussal beszélgettünk világosságunkat és sötétségünket illető kérdésekről, Istenhez tartozásról. Az Evangélikus Rádiómisszió interjúi meghallgathatók a misszió.lutheran.hu webcímen. Kövessék a lélekhangolót a Spotify-on is.
Ez itt a lélekhangoló.
Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádiómisszió.
Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
Önök továbbra is a lélekhangoló
evangélikus műsort hallják.
Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Egyre jobban rájöttem, hogy mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem e világi, tehát hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, és valami nagyon szép. How can...
Második vendégünk személytelen, univerzális Isten fogalomból indult el, és személyes Istent talált a kereszténységben. Gabriel Marcella, Sztélo Gábor evangélikus gimnázium korábbi tanulója, jelenleg egyetemi közegben igyekszik képviselni Krisztust, aki őt kiemelte a depresszióból és függőségéből. Hallgassák őt szeretettel!